Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére ezen a mai vasárnapi istentiszteleti alkalmunkon, és nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek veletek együtt, és mindig örömmel jövök. Hálás vagyok azért, hogy a szeretet szálai hosszú évek óta összekötnek bennünket. Külön örömömre szolgál, hogy itt köszönthetem már közöttünk Tóth Sándor lelkipásztor testvért, aki visszaérkezett a nagy jó eszéből távoli provinciába, és majd arról az útról, amelyen járt, fogunk hallani beszámolót. Egyébként erről az a hagyomány jutott eszembe, hogy amikor Debrecenből a kollégiumi tanárok, diákok nyugatra mentek, nyugati egyetemekre, hogy ott bővítsék az ismereteiket, tudásukat, 16., 17., 18. században egy sem maradt kint. Mindegyik hazajött, hogy itthon kamatoztassa azt a tudást, amit ott megszereztek. Ez egy jó hagyomány, és ennek a folytatását látom ebben. A Billy Graham központban szerzett üzenetek, ismeretek, hiszem, hogy áldássá lesznek az Új Remény gyülekezetnek, és mások felé is. A mai alkalomnak azt a címet adhatnánk, hogy bátorítsuk egymást. Erről nemrég szolgáltam a Szappanos utcai gyülekezetben, de azt gondolom, hogy az Új Remény gyülekezetben is fontos üzenet, és mindez, és folyamatosan szükségünk van arra, hogy Isten segítségével, Isten lelke erejével egymást is építsük és bátorítsuk. De a házelnöktől, hogy egy ilyen kifejezést használjak, engedélyt kértem két napirend előtti megszólalásra, ugyanis két olyan nap van, a mai és a tegnapi, amelynek van bizonyos különlegessége. Tudja valaki, hogy milyen nap van ma? Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ez egy társadalmi megemlékezés, de annyiban van közünk hozzá, hogy azokat az időszakokat megszenvedték a keresztény egyházak is. Annyiban van közünk hozzá, hogy a mi hazánkban is 40 éven keresztül egy ateista elnyomó rendszer igyekezett előbb felszámolni az egyházakat, majd az úgynevezett egymás mellett élést is abban a gondolatban folytatták, hogy úgy is majd megszűnnek, fölöslegessé válnak az egyházi közösségek. Azért ne feledkezzünk meg arról, és gondoljunk illő együttérzéssel, hogy ennek az ideológiának a megvalósítási kísérleteit 100 millió halott jelzi. Emlékezzünk azokra, akik életüket vesztették, azokra, akiket a gulágokra hurcoltak, akiket kitelepítettek, börtönbe zártak, akiket megfosztottak vagyonuktól, és még az olyan hátratételekre is, mint hogy nem vették föl őket egyetemre, nem tanulhattak tovább, soha nem kaptak a munkahelyen előléptetést, és így tovább. És ez a hív embereket is érintette, a mi egyházunk tagjait is. Voltak lelkipásztorok, akiket bebörtönöztek, voltak, akiknek elvették az igazolványát, és egy ideig vagy végleg nem folytathatták a lelkipásztori szolgálatot. Ezt az időszakot egyszer érdemes lenne úgy is megnézni, hogy milyen példák vannak előttünk, akik hűséggel kitartottak, milyen gyengeségeink voltak, és milyen tanulságai vannak ennek az időnek. Azért manapság talán furcsán hangzik az, hogy 20 fő alatt lévő gyülekezetben nem lehetett igehirdetést tartani. Igét olvasni, imádkozni és énekelni volt engedélyezve, persze nem tartottuk be annak idején. Vagy nem lehetett evangelizációt tartani, persze hitmélyítőnek álcázva tartottunk evangelizációkat. Betiltották az összes konferenciát és táborokat, ami azért elég nagy csapás volt az ifjúsági missziót illetően. De nem folytatom a sort, egyelőre csak ennyit szeretnék, hogy érdemes ennek a tanulságait levonni és kamatoztatni a mi időnkben, amikor nagy szabadsággal hirdethetjük az evangéliumot, hogy ebben még nagyobb odaszánással és hűséggel szolgáljunk. A másik az a tegnapi napra vonatkozik, hogy tudja valaki, hogy milyen nap volt tegnap. Ki kell tüntetni téged, tehát ez legközelebb egy könyvajándékkal foglak majd meglepni. Szökőnap volt tegnap, ugyanis az az év szökőév, és hát ugye februárban van az, hogy a 28 napos február szökőév esetén 29 napos. Logikus lenne, most nem akarok itt a művődéstörténeti, egyháztörténeti, naptártörténeti és egyéb dolgokba belemenni, mert az elvinni az időt, meg engem is elragadna a hív ezeknek a felidézésében. Mindenesetre az egy jogos kérdés, hogy akkor miért nem a 29-e a szökőnap. Ugye annak idején, amikor Julius Cézár időszámításunk előtt 46-ban azt a bizonyos naptárreformot elrendelt, amiben a Julianus naptár létrejött, ő szabta meg, hogy a február 24-e lett a szökőnap. Azon is kellett alakítani majd a 16. században, amikor 13. Gergely pápa 1582-ben egy újabb reformot hozott, és mi már ezt a bizonyos Gergely naptárat követjük, de a szökőnap az 24-én maradt. Ezt hívják Mátyás ugrásnak is, mert egyébként Mátyás nap lenne 24-én, de így most van ma. Ha van itt Mátyás, köszöntjük szeretettel. És az összes névnap utána megy tovább. Na de miért jövök elő ezzel én egy istentiszteleti alkalman? Azért, mert erről az jutott eszembe, ami a 90. Zsoltár 12. versében olvasható, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És azért, hogyha belegondolunk abba, hogy a Szentírásban, például a Zsoltárok könyve 111. Zsoltár 10. vers, vagy a példabeszédek 9. rész 10. vers azt mondja, hogy a bölcsesség kezdett az Úrnak félelme, akkor tulajdonképpen afelé visz bennünket, hogy napjaink számlálása, az éveink számlálása, ilyenfajta történések ismerete afelé kellene mozdítson, hogy Istent keressük, hogy neki adjuk át az életünket, hogy az ő követésére szánjuk magunkat. Példabeszédek 3.13 azt mondja, hogy boldog ember az, aki megtalálta a bölcsességet, ezt a bölcsességet. A Zsoltárok többségét tudjuk, hogy Dávid írta, de nem mindegyiket, és ennek a Zsoltárnak az a felirat, hogy Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Ez tulajdonképpen egy panaszének, ami aztán a himnikus Zsoltárokkal és áll a Zsoltárokkal is kapcsolatba kerül, éppen ennek a versnek a nyomán, mert itt történik a fordulat. Ha megnézzük a Zsoltár elejét, arról szól, hogy milyen mulandó az ember élete. Mint a fű, reggel még virágzott, estére elhervadt. És itt már nem 120 évről beszél a Zsoltár, hanem hogy az ember élete 70 vagy ha feljebb 80 esztendő, és az is úgy elszáll, mintha repülnénk. És ezzel szemben ott az örökkévaló Isten, akinél egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap. És ez arra int bennünket, hogy bölcs szívhez jussunk, úgy számláljuk napjainkat, éveinket, hogy ő mellette döntsünk, és őt kövessük. Azért mondok egy-két példát erre nézve, mint hogy a mai nap adatot nekünk. És a holnapi napot senki nem tudja garantálni senkinek. Ahol én születtem és felnőttem, a szomszéd faluba is volt baptista gyülekezet, vagy van most is. Az ottani egyik előjáró testvér mondta el nekem, aztán ők majd beköltöztek feleségével Debrecenbe, évekig Szappanos utcai gyülekezet tagjai is voltak, hogy többször hívott egy fiatal embert ott az imaházba, bizonyságot tett neki, hogy gyere hát, szeret téged is Isten, Géza, jöjj, halld meg az ő hívását, az ő igéjét, dönts mellette még így fiatal. És azt mondta, hogy hó, Dezső bátyám, hát én még olyan fiatal vagyok, én ráérek, hát még nekem sok időm van, majd gondolkozom ezen. Épp egy húsvét vasárnap volt, amikor ment az imaházban testvérünk, és látja, hogy egy építkezésen ott dolgozik ez a fiatal ember a betonkeverő mellett, és mondja, hogy gyere, hagyd most itt, hát tudjátok majd folytatni hétfőn is, gyere velem az Isten tisztelet, hát az a nagy ünnepünk, a húsvét ünnepe, az Úr Jézus föltámadása, hát itt van egy csodálatos lehetőség. Ó, Dezső bátyám, hát látja, hogy mennyi dolgom van, még meghalni sincs időm. Isten tisztelet után megy haza mi testvérünk, építkezésnél teljes csend, le van takarva valaki fekete nájlonnal, kérdezi, hogy mi történt. Hát az történt, hogy zálatot kapott a betonkeverő, áramütés érte ezt a fiatalembert, és ott a helyszínen meghalt. Ha akkor hallgat rád, utolsó órában is Isten kereste, hívta, szólította, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ez a nap adatott a megtérésre. Most van az üdvösség napja, a kegyelem ideje, a kellemes idő. Ha valaki még nem döntött, ez az a perc, ez az az óra, amikor ezt megteheti. Ő elmulasztotta. Azt mondja az Úr Jézus jelenések könyvében, hogy adtam időt a megtérésre. Ő is hallotta, hívták többször, és elutasította. De tudok mondani bátorító példát, amikor lányomat hazahívta az Úr, ismeritek a történetét, 22 évesen Spanyolországban, akkor volt olyan fiatal, aki külföldön dolgozott, és amikor ezt olvasta az interneten, és azért ő úgy volt vele, mint hívőszülők gyermeke, hogy ráérek, még ismerem, tudom ezeket, most én anyagilag megalapozom a jövőmet, akkor azt mondta, hogy ha ez történt 22 évesen, akkor én most hazamegyek. Azonnal hazajött, döntött az Úr Jézus Krisztus mellett, és bemerítkezett. Mert úgy érezte, hogy itt nincs mit halogatni, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy majd évek vagy évtizedek múlva még majd ezen gondolkozom. Persze mondhatjátok, hogy olyanok vagyunk itt már zömmel, akik döntöttünk, akik megtértünk, akik az Úréi vagyunk. Mi az, ami bennünket inspirál ebben? Nos hát ugyanennél az esetnél maradva, a lányomnak a szobatársa, aki megtalálta Szilviát, ájultan a szoba padlóján, és aztán vitték be a kórházba. Évek múlva írt egy levelet nekünk, Krisztinának hívják, és írja, hogy az egész élete és szemlélete megváltozott ezek után. Ő akkor 19 éves volt, és ugyanígy gondolkozott, hogy még mennyi idő van. Úgy közhelyszerű írja, hogy minden nap ajándék, és minden napért hálásnak kell lennünk. És az ő élete úgy változott meg, hogy milyennek is kell nap mint nap megújulnia, hogy bátrabban és odaszántabban akarja azt az utat járni, amit Isten mutat. Nekünk is szükségünk van a naponkénti megújulásra, a naponkénti odaszállásra, akik az övéi vagyunk. Mert nem lehet a tegnapi hitből, szeretetből, egy héttel ezelőtt engedelmességből megélni. Ma kell követni Krisztust, engedelmesnek lenni, hűségesnek. Nekünk ez az üzenet, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És még egy megerősítés, nem csak arról van szó, hogy a mai nap adatot megtérés, aki nincs megtérés, aki az övéi vagyunk, szánjuk oda még jobban magunkat, hogy amit már megtett a bevezetőbe a testvérem, és most teszek én, azt megerősítésű hadd vigyem még tovább. Moody neve ismert, talán mindannyiunk előtt a nagy evangélista. 1871-ben tartott egy nagy sorozatot Chicagóban, egy hat részes sorozatot, és az ötödik rész után, amikor befejezte a prédikációját, a Máté 27-22 alapján, mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Azt mondta, hogy na hát van majdnem egy hetetek az utolsó részig, gondolkozzatok ezen, forgassátok magatokban. Csak hogy 1871. október 8-án történt ez, és akkor éjszaka egy nagy tűzvész volt Chicagóban. Nagyon sok ház leégett, a Moody otthona is és temploma is. Több százan meghaltak, és százezeren maradtak hajlék nélkül. És akkor Moody elhatározta, hogy minden egyes igehirdetésében döntése fog hívni. Nem egyszerűen csak, és ez idézőjelben mondom egyszerűen csak, mert az evangélium önmagában is erő és hatalom az ige, hirdeti az evangéliumot, és gondolkozzatok még egy hétig, mert nem volt egy hét sokaknak. Akkor nap volt számukra még adatva, onnantól kezdve minden egyes alkalommal döntésre hívott. Hát napirend előtti felszólalásban erre szerettem volna fölhívni a figyelmeteket, szívetekre helyezni ezen a mai alkalommal. És ahogy a múltkor idéztem, és ez így lesz többször, már végül ti is kívülről fogjátok mondani a Westminster hitvallás, pontosabban a Westminster kiskáté, miszerint itt kérdez, felelek, az első kérdés az, mi az ember végső célja, fő célja. A válasz pedig az ember végső célja, hogy dicsőítse Istent és örömét lelje benne mindörökké, hogy dicsőítse Istent. Ezért teremtettünk, és ezért váltattunk meg. Az Ézsaiás könyvében azt mondja Isten, hogy dicsőségemre teremtettem az embert. A bűneset következtében az ember eltévesztette az élete célját. A bűn ez céltévesztés. Nem azért él, ami az élet értelme és célja. Boldog szeretne lenni, de Isten a boldogság és az életforrás, és el van szakadva az ember tőle, mindaddig, amíg nem tér meg hozzá, amíg el nem fogadja a kegyelmet. Ezért jött el Jézus Krisztus, az Isten fia, hogy megváltson minket. Elküldte Isten az ő fiát, engesztelő áldozatú bűneinkért, és Jézus Krisztus megnyitotta az Atyához az új és élő utat. Mert ez az életünk értelme, hogy az ő dicsőségére éljünk, ezért hív megtérésre, hogy visszakerülj oda, ahol van a rendeltetés, és ha már ott vagyunk ezen az úton, akkor megújultan, odaszánva kövessük az ő vezetését. És akkor a mai alkalom alapigéje, az a Sámuel első könyve, 23. részéből a 13-tól a 18. versig fog hangzani, amit fönnállva hallgasson a gyülekezet. Sámuel első könyve 23. rész, 13. verstől. Elindult tehát Dávid mintegy 600 emberével, kivonult Keilából és mentek, amerre mehettek. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid elmenekült Keilából, lemondott arról, hogy ellene vonuljon. Dávid a pusztában, sziklavárakban tartózkodott. Amikor Zif pusztájában lakott a hegyen, Saul minden nap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe. Dávid látva, hogy Saul kivonult ellene és az életére tör, Zif pusztájában az erdőségbe vette be magát Dávid. Ekkor elindult Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Mert így szólt hozzá, ne félj, nem ér utol apámnak Saulnak a keze, te leszel Izrael királya, én pedig a második ember leszek melletted. Apám Saul is tudja, hogy így lesz, és szövetséget kötöttek egymással az Úr színe előtt. Dávid az erdőségben maradt, Jonatán pedig hazament. Eddig a megjelölt szakasz foglaljon helyet, gyülekezet. Ha most megkérnék valakit, aki Biblia olvasó, igehirdetést hallgató testvér, hogy néhány gondolatban, mondatban foglalja össze az előzményeket, bárki meg tudna ezt tenni. Most én teszem meg, mivel hát itt vagyunk ebben az alkalomban, és hát a igehirdetés szolgálatában vagyok. De azért annyiban mégis, hogy is jutunk ide, szeretnék visszautalni. Ez ugye a bírák korának végés, a királyok korának a kezdete. Sámuel Izrael kiemelkedő prófétája volt, és egy ideig bírája is. Azonban Izrael népe kezdte követelni Sámuelt, hogy adj nekünk királyt. Noha, Isten azt mondta az ő népének, amikor kiszabadította őket az egyiptomi rabságból, és hogy majd amikor bementek az ígéret földjére, akkor a környező népekre való tekintettel kijelentett, hogy ne kövessétek szokásaikat, ne legyetek hozzájuk hasonlók. De nem vették komolyan ezt Izrael fiai, egy ideig igen, de aztán elkezdték követelni, hogy mi is szeretnénk királyt. Minden körülöttünk lévő népnek királya van, mi is akarunk, adj királyt nekünk. Azt mondja Isten Sámuelnek, adj neki királyt, mert nem téged vetettek meg, hanem engem, hogy ne uralkodjak fölöttük. De olyan nagy volt az Isten jósága, hogy segítette Sámuelt megtalálni az első királyt Saul személyében. Saul nagyon jól indult, szerényen, alázatosan, engedelmesen. Isten lelke megragadta őt, nagy győzelmeket ért el, tekintét nyert a nép előtt, és aztán egy idő után úgy gondolta, hogy megy ez már magától is. Mehet ő már a saját feje után is. Tehet ő már másképpen is, mint ahogy Isten mutatja. És egy nagyon nagy engedetlenséget követett el, egy olyan áldozatot mutatott be, amihez nem volt joga, nem volt fölhatalmazása, nem várta meg Sámuelt, noha pedig felszólított őt a prófita, hogy várja meg. És Isten azt mondja Sámuelnek, hogy elvetettem, és megbántam, hogy királlyá tettem őt, mert nem jár az én utaimon, mert nem vette komolyan az én szavaimat, mert megtagadta azt, elfordult attól. Sőt, később azt mondja, hogy ne bánkódj már Saul fölött, mert más lesz a király helyette, és elküldi Betlehembe Isaihoz, hogy az ő fiai közül kenje föl Dávidot, az Isten szíve szerinti férfiút. De nem lesz Dávid egyből király, még Saul a király, és azt olvassuk, hogy mivel eltávolodik az Isten lelke tőle, egy gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Saul emberei elmondják neki, hogy van egy fiatal ember, aki ha lantját pengeti, akkor te nyugalmat fogsz találni. Így került Dávid Saul udvarába. És aztán Saul látja, hogy milyen nagy segítség Dávid számára, nem csak a lantpengetésben, hanem amikor jön Góliát, akkor Isten segítségével Dávid legyőzi ezt az óriást. És ez Izraelnek nagy győzelem, sőt, azután Saul megbízásából Dávid, mint hadvezér is nagy győzelmeket arat, ugyannyira, hogy a nép már Dávidot kezdi jobban ünnepelni. És Saul szívében föltámarad a féltékenység, a harag, az indulat, a gyűlölet, az őt hárfával nyugtató Dávidot majdnem átszögezi lándzsával, de Dávid el tud hajolni előle. És Dávid szoros barátságot jött Jonatánnal, Saulnak a fiával, összeforr a lelkük. Jonatán közben jár Dávidért, Saulnál, egy ideig ezért nyugta van, de végül csak menekülnie kell, Jonatán már csak abban tud segíteni, hogy el tudja hagyni a királyi udvart, és Saul halálra keresi, üldözi. Dávid bolyong, menekül erdőből, mezőre, pusztába, barlangokba, és aztán azt is olvassuk itt, hogy hozzá hasonló bújdosók is követik ők, itt már 600 embere van. És Saul olyan mértékben magával ragadja ez az indulat, ez a harag, ez a gyűlölet, hogy még a nóbi szentély papjait is leöleti, akik segítettek Dávidnak, és csak Ebiátár menekül meg egyedül azok közül, aki aztán Dávidhoz csatlakozik. És itt a 23. részben olvasunk arról, hogy Dávid az embereivel éppen Keila város közelében van, amikor megtámadják Keilát a filiszteusok. És Dávid addig korábbi időben a filiszteusok ellen harcolt, mint Saul hadvezére, győzelmeket aratott, és ott van a szívében, hogy tenni kell valamit. Hát itt vannak a filiszteusok, elfoglalják Keilát, és szereti az ő népét, és ezt a várost is meg kellene menteni. De mit tesz Dávid? Szükség, nem elhívás. Megkérdezi az urat. És Isten azt mondja, hogy menj fel, és szabadítsd meg Keilát. És hát egyedül ezt nem tudja megtenni, elmondja az embereinek, elmondja a közösségnek, és ők azt mondják, hogy nem megyünk föl, hát Júdea pusztájában bújdosunk, örülünk, hogy nem ér utol Saul, és még most menjünk a filiszteusokra is. És akkor Dávid nem parancsot ad, hogy már pedig így lesz, meg nem győzködi őket, meg nem mint egy szektavezér, valamilyen módon befolyást gyakorol, parancsot ad, a saját követésére mutat rá, hanem Istenre. És azt mondja, hogy akkor kérdezzük meg újra az urat, és újra megkérdezi. És Isten azt mondja, hogy kezedbe adom Keilát. És akkor megértik a többiek is, hogy együtt tudjuk megvalósítani az Isten akarata. Én nem egészen más a motiváció, a lelkület, a hozzáállás. Hiszen mindannyian Isten akarataként ismerik föl, és Isten akarataként akarják megcselekedni ezt, amire elhivatást kaptak. Figyeljük meg azt, hogy van egy hosszú távú kijelentése Dávidnak. Te leszel Izrael királya. És ahogy hogy jut oda, az ott lépésről lépésre vezet Isten. Mint amikor Mózes ott áll a csipkebokornál, amely ég, de nem ég el, és hallja a felszólítást, hogy vedd le a sarodat, meg szent ez a hely, és aztán az, hogy menj és vezess ki az én népemet Egyiptomból, mert én veled leszek. Mert ennél a hegynél fogtok imádni engem, mert ez emberileg felfoghatatlan volt. Lehetetlennek tűnt. A világ legnagyobb hadserege, mert évszázadok óta nem tudunk kijönni, és itt fogjuk imádni, ez volt a hosszú távú. És majd bemegyünk az ígéret földjére, be fog menni a választott nép. De aztán, hogy lépésről lépésre ez hogy történik, azt mondja Isten, majd én veled leszek, és majd megismertek engem, hogy hogyan vezetlek benneteket, és akkor még nem tudta, hogy majd jön a 10 csapás, meg a Vörös-tengeren való átkelés, a pusztai vándorlás, és valóban annál a hegynél imádták az urat. Egy hosszú távú kijelentés, és azon belül a lépésről lépésre a vezetés. És ez nagyon fontos, hogy azon belül is keresték az Isten szavát, hogy akkor mit is kell tennem, mit is kell tennünk. És a közösség is, mert ha valakinek van személyes elhívás, a kijelentése az ige alapján, vagy más módon, azt neki kell megtenni. De a közösségre nézve van, akkor a közösségnek is föl kell ezt ismerni és magáévá tenni. Mint az új remény gyülekezet fölismerte, hogy Istentől van, hogy építsen imaházat, bölcsödet és óvodát. És meg fog lenni, mert az Isten terve, akarata és kijelentése. És így forhat egybe egy közösség szív, amikor az Isten vezetését fölismerik mindannyian. És azt a lépésről lépésre, mert 2016-ban adtuk be az első levelet Tóth Sándor lelkipásztor testvérrel az önkormányzatnál, és annak már 8 éve. És azóta mennyi és mennyi lépés volt, amit Isten mutatott, és most már itt vagyunk, hogy elkezdődhet az építkezés. Ez csodálatos, amikor ezt megtapasztaljuk, átéljük. Fekete Károly püspök édesapja többször szolgált nálunk a Szappanos utcai gyülekezetbe is, és beszélgettem vele többször, ő mondta azt, hogy valamikor fiatal korában katonaiskolás volt. Ugye van ez a hosszú távú kijelentés, amit tudunk, hogy föl van írva nevünk a mennyben, örök életünk van, a menny felé tartunk, de közben megvan az, hogy Isten hogy vezet, hol akar látni, hol a helyünk, hol kell szolgálnunk, ezt ő mutatja meg. Változhatnak a helyek, a tisztségek, de hogy szolgáljuk ők egész életünk, az bizonyos, de hogy a helyünkön legyünk, azt ő mutatja. Ő így fogalmazta, látjuk a hosszú távú célt, és el kell kérni a napi parancsot. És akkor így összevágta a bokát. El kell kérnünk. Ne ugye, hogy eltévedjünk közben, jobbra-balra, hanem így tudjuk meg, és vezessen Isten bennünket. Kiűzik a filiszteusokat, felszabadítják Keilát, és mi lenne a logikus gondolat? Persze mindig akad valaki, aki megviszi a hírt Saulnak. Hát egy kis országban hogy ne akadna? Nem akarom mondani egy kis egyházban. Szóval, hogy ne akadna megviszi a hírt Saulnak, és Saul jön a seregével. És abban a téves gondolatban, látjátok, hogy félre tudja magát vezetni az ember, amikor már nem Istenre figyel, amikor már a saját feje után megy, amikor már nem az Isten lelke vezeti, azt mondja Saul, hogy Isten kezembe adta Dávidot. Hát ez egy kulcsos város, bekerítjük és vége. És mit mondhatna Dávid, miután ő is hozzá is csak jön egy hírnök, hogy elmondja, hogy már Saul jön a seregével. Hát biztos hálásak lesznek, nem? Hát megszabadítottuk őket, a legjobb helyen vagyunk. De mit tesz? Megkérdezi az Urat. Mert nem emberi érzésekre akar építeni, vagy ilyen-olyan elvárásokra, vagy gondolatokra, megkérdezi, ha ide jön Saul, a Keilaira kiszolgáltatnak engem és embereimet? És azt mondja Isten, kiszolgáltatnak. És akkor itt vagyunk, a felolvasott igénél, azonnal elhagyják Keilát, és elindulnak erdőn, mezőn, sziklavárakba, szikla csúcsokat jelent, és a Cív pusztájában vannak, akkor Saul seregei közelednek, egyre jobban és jobban, ebben az erdőségbe vette be magát Dávid az embereivel, és egyre inkább szorul a gyűrű körülötte, egyre nagyobb a veszély, hogy Saul utoléri és elfogja őt. Ugye azért elgondolkoztam azon is, hogy milyen fájdalmas és milyen szomorú az, hogy Saulnak a legjobb embere volt Dávid. Milyen csodálatosan szolgálhatták volna az Urat együtt, és az egész nép javára, és milyen egyenetlenség, megosztottság, ellenségeskedés alakult ki, ami megosztotta az egész népet is. Pedig Isten azt szeretné, hogy az ő népek között egység legyen. Hogy az ő népek kiábrázolja az egységet és a szeretetet. És ez tulajdonképpen az újszövetségi kijelentésben is így van, a Isten nép egészére, vagy éppen egy helyi gyülekezetre nézve is. Ugye sokat idézzük az Ószövetségből, a 133. Zsoltárból, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. És az Úr Jézus szavait is hadd idézzem a János Evangélium a 13. rész 34. 35. verséből. Azt mondja övének, új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Kifelé nézve Ennek van óriási hatása, jelentősége a körülöttünk lévő világban. Arról fogja megtudni, hogy a tanítványaim vagytok, mondja az Úr, hogy tanítványai vagyunk, ha szeretjük egymást. Az ókorban azt mondták a pogány kívülvalók a keresztények életét látva, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. És sokszor halljuk azt, amikor egy-egy megtérő bizonyságot tesz, aki eljött a gyülekezetbe, hogy először a szeretet ragadott meg, hogy itt valahogy más a légkör, mint kint a világban. Előbb nem is értettem, hogy miről beszélnek itt, vagy hogy mi van, de az megragadott. És ebben mindannyian benne vagyunk, mert hogy milyen egy légkör a gyülekezetben, az mindenkitől függ. Arról tudja meg a világ, hogy tanítványai vagytok, szeretni fogjátok egymást, ha szeretitek egymást. A főpapi imádságában így imádkozik az Úr Jézus, János evangélium a 17. rész 21. versében olvashatjuk, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Milyen is súlya és jelentősége van ennek? Ezen is múlik, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Nem egy nagy tanító, nem egy próféta csupán, nem egy nagy történelmi személyiség, hanem ő az Isten fia. Ő egylényegű az atyával, egyenlő az atyával, hogy mondta, hogy én és az atya egy vagyunk, hogy elhiggye a világ. 1 János 4.4. részben olvashatjuk azt, hogy abban nyilvánul meg Isten szeretete, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő által, és ő lett engesztelő áldozatul a mi bűneinkét, eltörölt a mi bűneinket, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, atyám, és azért, hogy megváltsam őket. Ezt nem hiszi el. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem hisznek bennem, ez a bűnük most már, mert minden bűnt eltörölt Jézus Krisztus. Szentlélek meggyőz bűnigazság és ítélet tekintetében. De aki ezt elutasítja, megveti, akkor tulajdonképpen az marad a bűne, hogy nem fogadja ezt el, hogy nem hiszi ezt el. És azt mondja az övének, hogy rajtatok múlik, ez múlik ennyiben ez is, hogy érezzék, lássák, hogy igen, az atya küldött engem, hogy megváltsam ezt a világot, az embereket, akiben ti már megváltottak vagytok. És itt nem az egyformaságra kell gondolni, amikor az egységről beszélünk, különböző természetűek vagyunk, különböző talentumokkal, lelki ajándékokkal, hogy Pál írja a korintusi levélben, mint ahogy a testből építés, a szem az nem láb, és így tovább, de mindegyik testrészre szükség van, hogy így kiábrázolódjon az egység, a Krisztus népe, a Krisztus teste, és a főpásztor Jézus Krisztus és az ő nyája, akik őt követik. Az ókori keresztények így mondták, és ez szerintem nagyon jó most is, hogy a lényeges dolgokban egység. Az nem szavazás kérdés, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a világ megváltó, és sorolhatnék ilyeneket. A lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, hiszen a keresztény szabadságra is elhívottak vagyunk, de mindenekben szeretet. És ez az, ami bennünket erősítsen. Azt az Efézusi levél 4. rész 3. versében úgy olvassuk, hogy ezt az egységet Isten már megadta. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, vagyis mi arra törekedjünk, hogy megőrizzük ezt az egységet. És hát az a helyzet, hogy Dávid kezd elcsüggedni, mert egyre inkább közeledik Saul serege. És azért ott van ugyan a hosszú távú kijelentés, de a körülmények egyáltalán nem erősítik ezt. Igen, vannak ilyen helyzetek, amikor csüggedünk, amikor kétségeskedünk, amikor megpróbáltatásban vagyunk, és ezen ne lepődjünk meg, mert a hívő élet megpróbáltatások sorozata. Úgy leszünk kipróbáltak, ha megpróbáltak vagyunk. Úgy erősödik a hitünk, akkor formálódik a jellemünk. Krisztus arca akkor fog egyre jobban kiábrázolódni. Isten ilyen próbákat hozott az ő nép életében. 5 Mózes 8.2, ugye, amikor azt mondja, hogy tekintsenek vissza az egész útra, amelyen vezett őket az ő Istenük, az Úr, tekintsenek vissza, de ne csak arra, hogy milyen csodákat éltek át, hanem arra is, hogy megpróbálta őket, hogy kiderüljön, mi van a szívükben. Isten ad ilyen próbákat, mint hogy adott Ábrám életében, amikor vinnie kellett Izsákot, és Ábrám engedelmes volt ebben a próbában, és abban a hitben, hogy Isten tudja teljesíteni az ígéretét. Ő nem tudja, hogy, de ha Isten ígérte, úgy lesz. De ez nem lehetett könnyű. Ez nagyon komoly próba volt. Vagy Gedeon, hogy úgy megvered Midiánt, mint egy embert, amikor elbújva csépelnek, amikor rejtek utakon járnak, amikor ki sem mernek mozdulni. Hát persze, hogy így kiteszi a gyapjút, meg úgy kiteszi. Biztos Isten mondta, biztos rám gondolt, biztos így lesz. Hát hogyne? Vagy amikor kísértéseket enged meg az ellenség részéről, kikért titeket a sátán, mondja az Úr Jézus Péternek, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, és ha megtért, erősítsd atyát, fiait. Szóval ne lepődjünk meg, hogy ilyenek érnek bennünket, és ezért van szükség Isten megerősítésére. És úgy is, hogy egymást erősítsük és bátorítsuk. Mert itt ez történik. Jonatán úgy gondolja, sejti, átéli, hogy nem lehet könnyű helyzetben Dávid. Indítatást kap, hogy hagyja ott az atya táborát, és átmegy Dávidhoz, az erdőségben bujdokló Dávidhoz. És ugye így olvastuk az új fordításban, hogy és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Olyan szép a Károliban, és megerősíti az ő kezét Istenben. Ami szó szerint azt jelenti, hogy felemelte a fejét. Mert hát ugye, aki el van csüggedve, el van keseredve, kétséges, hogy lógatja a fejét, szoktuk mondani. Olyan szomorúan jár, olyan terhelten jár, hogy fölemelte az ő fejét, megerősíti kezét Istenben, erősítette az Istenbe vetett bizalmát, mert erre volt szüksége Dávidnak. Mert az ellenség éppen ezt akarja meggyengíteni, újra és újra, hogy Isten nem jó és nem szeret. Isten pedig azt akarja erősíteni, hogy igenis, Isten jó és szeret, bármi történjen is. És amit ő mondott, igaz, és ha ő ígérte, teljesíteni fogja. Hogy teszi ezt Jonatán? Hogy történik ez? Két módon. Egyrészt személyes jelenlétével oda megy, és találkozik az ő barátjával. Sokszor ennyi is elég, hogy látjuk egymást, hogy megöleljük egymást, hogy kezet fogunk, hogy egy szem tekintetben való egymásra nézésben már ott van az együttérzés, a bátorítás, az együvé tartozás, hogy veled vagyok, együtt vagyunk Istennel, ő meg fog erősíteni, bátorítani, és bátorítsuk egymást. A másik pedig, hogy igével. Nem ilyen közhelyek, hogy hát nagyon nehéz ez a helyzet, de hát majd túl leszünk rajta, mindig lesz valahogy, vagy nem tudom, szóval sok minden módon lehet ez. Nem. Igével. A helyén mondott igével, azzal, amit Isten mondott. Te leszel Izrael királya. Ne félj, nem fog utolérni Saul keze. Saul ugyan tévesen azt gondolja, hogy kezembe adta őt az Úr, de azt olvassuk itt, hogy nem adta Isten Dávidot Saul kezébe. És Jonatán tudja ezt, ne félj, nem fog utolérni atyám keze, te leszel Izrael királya. Ezzel az igével, ami az Isten kijelentése, bátorítja és erősíti őt a helyén mondott igével. És amikor erről van szó a bátorításról, akkor természetesen nem arról van szó, hogy mindenkit mindenbe bátorítani kell, ez nem bűnpártolás, nem Saulhoz megy Jonatán, csak így tovább, atyám, végezzünk Dáviddal, te maradsz a király, én megjövök utánad. Nem. Ő Dávidhoz megy, mert Isten azt mondta, hogy Dávid lesz a király. És őt erősíti ebben, hogy ne csüggedjen el, mert halott ember nem lesz király, nem fog Saul kezébe esni, és te leszel, aki Isten el fogja hozni, mert megígérte. Hogy működik ez manapság? Csak egy példát, mert sokat is mondhatnék, de ez most egy személyes példa, hogy amikor 2021-ben a feleségem és én is elkaptuk a Covidot, akkor ő kórházba került, és egy hétig élet-halál között volt. Én átestem tünetmentesen, én ezt is csodának tartom. Ez isteni csoda. Hát ez nem tudok milyen magyarázatot mást mondani, mint ezt, hogy isteni csoda. És akkor, amikor ő ott volt, a hívő orvos is azt mondta nekem, hogy na, imádkozzatok. Nem tudom mit mondani, mert nem tudom mit mondani. Imádkozzatok. És azért hát ez egy nehéz helyzet, ugye, amikor az ember ilyen dolgokat él át. Feleségem elmondta, hogy az orvosok úgy néztek rá, hogy nem sok esélyt adtak neki. Ő ott imádkozott, ezt leírta a bizonyságtételben, 4 sarkot látta, mi egyik volt a mi atyánk, a másik, a 23. Zsoltár, és így tovább. Meg imádkoztunk, nagyon sokan érte. És aztán egyszer Isten Azt mondja, napok teltek el, és semmi meggyógyul. És aztán ezt az igét, ugye az ige szól általában, meg annak idején valakinek, de amikor élővé teszi itt és most, akkor az nekem szól. A 116. Zsoltár 8. és 9. verse, te megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyektől, és lábaimat az eleséstől. Az Úr előtt járok az élőknek földjén. Óriási kijelentés, de még nem történt semmi. Még néhány nap múlva mondták azt, hogy na most már úgy fordul a dolog, már most már van esély. Aztán hazakerült 3 hét után a kórházból oxigénnel. És hát néhány métert alig tudott megtenni, és aztán már azonnal vissza az ágyba, meg oxigén, meg én meg ott voltam, hogy hát akkor hogy van ez? Fele teljesedik, nem halt meg egyikünk sem, meg nem kell elsíratnunk egymást, de szó szerint én azt értettem, hogy meggyógyul, és abban az értelemben is, hogy ténylegesen megyünk a gyülekezetbe, a munkahelyre, a bolt, vagy bárhova. És akkor hogy van? Miért? Tehát ez Isten szava és ígéret, akkor így van, de az ember küzd, vívódik ezzel, 1,5 hónap eltelt így. De néhány nap után, vagy egy hét után jött az én barátom, akkor nem Amerikából, csak Mikepécsről, Tóth Sándor testvérem, és ő is sejthetett valamit, vagy érzett, meg Isten lelke indította, és hozza ezt az igét. 126. Zsoltár első vers, mikor jóra fordította a Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Ez az ige volt az, amikor Isten egymáshoz vezetett bennünket annak idején, megmutatta, hogy egymásnak rendelt a feleségemmel. Ez egy óriási megerősítés. Onnan a kiinduló, hogy egymásnak adott, és ennek még van folytatása. De a másik, a 119. Zsoltár 49. verse, emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál. Kész. Ő megígérte. Nekem csak emlékeztetnem kell. És ha ő ígérte, igaz. És teljesedni fog. És teljesült. Mert elhagyta az oxigént, mert mindenhova tudunk menni. Amikor elment kontrollra, még azelőtt az orvos azt mondta, még mikor oxigénem volt, hogy lehet, hogy soha nem hagyhatja el a lakást, és ott kell legyen az oxigén palack, és hát valamit vagy tud mellette csinálni. Vagy ha elhagyhatja, mindig vinni kell a hátán egy kis palackot, stb. De nem. Mert amikor megvolt a kontroll, csak csodálkoztak, hogy a tüdején semmi, egyetlen egy, semmi nem maradt. De olyan érintettsége volt, hogy nem is tudták elképzelni, hogy ne legyen valami, ami marad utána. Ilyen csodálatos az Isten. Az ő ígéretei. Ő benne és ígéreteiben teljesen megbízhatunk. Persze ő tudja az időzítést. És közben nekünk nem mindig könnyű. Lesznek próbák, csüggedések, küzdelmek, de bízzunk benne. És bátorítsuk egymást. Végül hadd olvassak egy idézetet, és azt is elmondom, hogy a intésnek is megvan a helye a gyülekezet életében, meg a helyreigazításnak is, de én most a bátorítást szeretném a szívetekre helyezni ezen a mai alkalommal, mert arra is nagyon-nagyon fontos, hogy hangsúlyt tegyünk és gyakoroljuk. Goethe, a nagy német költő mondta, a helyreigazítás sokat ér, de a biztatás még többet. Ez újjáéleszti a lelked és olyan töltetet ad, amivel tovább tudsz menni. Egy ismert lelkipásztor és teológus írta, idézem, semmi sem tud jobban felemelni, mint egy baráttól vagy egy szerettemtől kapott biztatás. Ez az oxigén a lélek számára. Ha 2 mérföldet kell futnod, akkor bizonyára szükséged van arra, hogy megállj és lélegzethez juss, mielőtt további 2-t lefutsz. Mielőtt nagy fába vágná a fejszét, vagy belefáradna a napi rutinba, az embernek szüksége van arra, hogy megálljon és néhány biztató szót kapjon, mielőtt hozzáfog az előtte álló munkához. Légy tehát oxigénné a körülötted lévők számára. Erősítsd őket, hogy kitartsanak a mennyek országáért. Bátorítsd őket azzal, hogy Isten azt ígérte, mindenben javukat munkálja. Hiszen azt mondja az ige a római levélben, 8. részben, hogy akik Isten szeretik, minden javukra szolgál. Úgyhogy bátorítsuk egymást. Amen.